300 éve tették le az alapkövét a debreceni kis templomnak, bár maga az épület már állt akkor is. A Civisváros legrégebbi temploma több renováláson is átesett, és most is felújítás előtt áll. A gyülekezet azonban csak online térben gyűlhet össze. Nem csak istentisztelet közvetítések várják a híveket, hanem megtartják például a bibliaórákat is. A részletekről és a templom történetéről a debreceni kis templomi ispotályi református egyházközség lelkészít Szakás Györgyöt kérdezte Búzás Bori.
300 évvel ezelőtt már állt a debreceni kis templom, vagy ahogy sokan ismerik a Csonka templom, amelyről az utóbbi időben sokat beszéltünk, az inkább az orgona volt, ezért talán most inkább a templom történetét elevenítsük fel ehhez a 300 évvel ezelőtti alkalomhoz, időponthoz kapcsolódóan.
A Tiszántúli Egyházkerület levéltára őrzi a templom toronygombjában annak idején elhelyezett eredeti iratot, és ugye ebben is ez van, hogy 1720-ban tették le az alapkövét a templomnak, viszont valószínűleg ez nem egy olyan alapkületétel volt, mint ahogy manapság ezt gyakoroljuk, vagy ahogyan történik, mert hogy más évforrások szerint ebben az időben már 1720 tavaszán a templom falai is álltak. Ez biztos, hogy 1719-ben már elindult az építkezés, de minden esetben ez az 1720-as év, ez számunkra annak az évfordulója, hogy a templom már egy jelentős készültségi állapotban volt. A templom aztán 1726-ban készült el, a torony az pedig 1727-ben.
A templomnak a történetét, hogyha még egy picit bontogatjuk, akkor ugye tudunk arról, hogy voltak elég érdekes és történelmileg megpróbált időszakai is, illetve hát azt is, hogy a Csonka nevet honnan is kapta. Nagyon sokat hallhatnak erről azok, akik esetleg városi sétákon vesztek részt, de hát nem mindenki biztos, hogy ismeri a templomnak a tényleges és részletekbe menő történetét.
Igen, hát a templom története azért nem 1719-ben kezdődik, hanem már az 1600-as években biztos, hogy ezen a helyen, ezen a területen istentisztelet élet zajlik, és ezt elsősorban az istentiszteleten használt kegytárgyakból, klenódiumokból tudjuk. A legelső megmaradt, vagy fent maradt tárgyunk az egy 1606-os terítő. És innentől kezdve az 1600-as években már jelentős tárgyállományunk van. Például a leghíresebb zólyomi karnánk az 1630-as években készült, ami azt jelenti, hogy Debrecenben a kis templom előtt itt álló istentiszteleti hely jelentős szakrális hely volt. Nagyon izgalmas a kis templom történetében az a versengés, ami a Szentelaszékes Egyház és a kis templom építése között zajlik. Bizonyos források azt mondják, hogy egy időben kezdték építeni, de aztán ugye a debreceniek nagyon lassították a római katolikus székes egyház építését, ezért két évtizeddel később készült el, mint a kis templom. De minden esetre ebből az biztos, hogy a debreceniek legelőször a saját templomukat, a református templomot igyekeztek fölhúzni.
Beszélj egy kicsit arról, hogy honnan kapta ugye a Csonka nevet, nem így nézett ki, erről régi képeslapok is árulkodnak és bizonyítják.
Igen, 1907 az az esztendő, amikor történik egy olyan esemény, ami miatt aztán a Csonka templom, a kis templom Csonka templommá válik. 1907-ben egy szélvihar megrongálta a nagyon szép barokk hagymakupoláját a templomunknak, és hát mikor megvizsgálták ezt a toronysüveget javítás céljából, kiderült, hogy az egész fa tartó szerkezet is annyira korhadt, és annyira rossz állapotban van, hogy mindenképpen le kell bontani. És hát a lebontás után viszont nem építették vissza, hanem ahogy akkor nevezték, 1907-ben egy ideiglenes másnapszerű kiképzést végeztek el a templomban, és hát az ideiglenes kiképzés azóta is megmaradt.
Ugye beszélgettünk már többször arról, hogy időszerű lenne is, sőt, benne is van már most egy olyan projektben, hogy a kis templom, hogy a felújítása megvalósuljon, de hogy vannak további olyan tervek, ami a teljes renoválást illetné, és hogy melyik az az időszak vagy kor, amire vissza szeretnék állítani a templom belsőt, mert hogy nyilván ennyi idő alatt azért változott itt a különböző renoválások és felújítások alatt mind a külső, mind a belső.
Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés. Debrecen legidősebb templomáról beszélünk, ami azt is jelenti, hogy műemléki szempontból is kiemelkedő a templom, és az is, hogy hová tudunk eljutni egy esetleges felújítás során, vagy hogy mit tudunk bemutatni. Ugye egy olyan templomról beszélünk, ami több korszakot is magán hordoz. Nyilván a baroknak is sok maradványa van, de a templom külső esetében például semmi Ott a 19. századnak a neoromanizálása az, ami uralkodik. És hát ugye ilyen esetben ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy melyik korszakot hagyjuk meg, vagy mutassuk be, vagy érvényesítsük a templomon. Ami nagyon nagy ajándék, hogy a templom belsőben nagyon sok 18. századi tárgy vagy emlék maradt meg, tehát lehetőségünk van arra, hogy ezeket minél hűebben restauráljuk, és tényleg tegyük láthatóvá.
Ugye a gyülekezet élete is változott és alakult, most kistemplomi gyülekezetről beszélünk, de azt tudni kell, hogy egy másik gyülekezet egy szomorú eset kapcsán beintegrálódott, ha mondhatjuk így, a gyülekezetbe, a kistemplomi gyülekezet fogadta be. Ennek a történetéről is beszéljünk, illetve arra, hogy maga a gyülekezetnek az összetétele hogyan alakult az évek folyamán.
Az isbotályi gyülekezet az, ami 1972-ben beépült a kistemplomi gyülekezetbe. Hát egy nagyon nehéz története van ennek, hogy az 1944-es bombázás során megsérült az ispotályi templom, ami a kistemplom utáni legidősebb templom volt. 1704-ben épült az ispotályi templom, és hát bár sok átalakítás történt benne, azért nagyon szépen megőrzött sok mindent a 18. századi állapotából. No hát, amikor a templom bombázása megtörtént, akkor az egyetlen megmaradt ispotályi épületben az férfi ispotályban tartották tovább az Isten tiszteleteket, egészen a 70-es évekig, amikor hát aztán államosították azt az épületet is, és hát a teljesen épület nélkül maradt ispotályi gyülekezet ekkor kérte, hogy a kistemplomi gyülekezet engedje be a templomába, a kistemplomba ezt a gyülekezetet is, és hát ezért volt két külön istentisztelet annak idején, az egyik az ispotályi istentisztelet volt, a másik pedig a kistemplomi. Nagyon szomorú része ennek a történetnek az, hogy ez az ispotályi gyülekezet az egészen az 1970-es évekig abban reménykedett, hogy visszaépülhet az ispotályi templom, sőt, nagyon sokat dolgoztak is ezen, képeslapot készítettek a régi templom képével, gyűjtést szerveztek, sőt, hát az igazság, hogy nagyon sok pénz is folyt be a gyűjtés során. Nagyon szomorú dolog, hogy a 70-es években bizonyos összegek, bizonyos pénzek már nem jutottak el a gyülekezethez.
Jelenleg most mit mondhatunk el a gyülekezetről, hány tagot számlál? Beszéljünk arról is, hogy akkor milyen renoválási munkákra lenne szükség. És ugye nyilván pár szót ejtsünk azért az orgonáról, amiről nagyon sokat beszéltünk az utóbbi időben, de mégis egy olyan kuriózuma Debrecen városának, ami nagy jövő előtt áll.
Igen, a gyülekezetünk jelenleg kb. 500 fős. Nagyon izgalmas a belvárosi gyülekezeteknek az élete, ugye többen is vagyunk itt egymás mellett, egymás közelségében, és hát nagyon jellemző ránk az, hogy sok ember megfordul nálunk, sokan érdeklődnek, és hát nyilván nem mindenki köteleződik el, de hogy nagyon sok ember mégis az, aki mondhatjuk, hogy így vagy úgy, de ide tartozik ez a templomhoz. Ugye nagyon sok ember van, aki különösen ezekben az évfordulókban, mint most a kis templom évfordulói, vagy akár az ispotának az évfordulói, abban az értelemben jelentkezik, vagy hát azt jegyzi meg, hogy hát valamikor ő ide tartozott, vagy az ispotályi templomhoz, vagy az ispotályi közösséghez tartozott, és hát ez azért egy jelentős emlék. Szóval ilyen értelemben tényleg nagyon sok mindenkit tudhatunk a közelségünkben. Jelenleg kis templom felújítása előtt állunk, egy pályázatot nyertünk meg, amiben a teljes templom külső meg fog újulni, ami nagyon nagy dolog lesz, hogy a kis templom tornya látogatható lesz, mert ez egy turisztikai pályázat. A templom belső az, ami még kérdéses, illetve arra már nem jutott elég forrás.
A remek akusztikája miatt akár hangversenyeknek is helyszínt adhat majd a templom.
Igen, ugye több hangversenyt is adtunk, amíg nem érkezett meg a krízis időszak. Kimondottan koncertsorozatok is születtek már. Adventben, tavaszi időszakban általában ez a kettő az, amikor több orgonás rendezvényt tudunk megtartani. Kiemelt dolog viszont mindenképpen az, és én ezt a koncerteken túlra, vagy sokkal magasabbra szeretném helyezni, hogy a liturgiát olyan mértékben szolgálja ez az orgona, ami korábban ismeretlen volt a gyülekezet számára, sőt, az én számomra is ismeretlen volt, ami a lehetőségek a liturgiában most kibontakoztak, vagy megjelentek, hogy olyan orgonairodalom tud megszólalni, ami hát eddig ismeretlen volt, és olyan plusz tud nyújtani az Isten tisztelet számára, ami egyedülálló. Hát ezen kívül, ami rendkívüli még, hogy az orgona nagyon alkalmas arra, hogy bemutatókat végezzünk rajta. Én magam is több bemutatóban tudtam bemutatni a hangszert, És az nagyon különleges az, hogy ugye országosan is egy fontos kiemelt ipartörténeti emlék ez az orgona. Több olyan stíluselemet hordoz magán, vagy olyan technikai megoldást, ami az országban is különleges, mert ugye az orgonaépítészetnek egy olyan fejlődési pontján született, ami éppen a nagy forradalom, orgonaépítési forradalomnak a küszöbén állt. Szóval nagyon-nagyon különleges ebből a szempontból is a hangszer, és hát nagyon nagy izgalom az, amikor például fiatalokat hihetetlenül leköt egy orgonának a bemutatása, a hangszínnek megismertetése, de bármilyen csoport jött eddig, úgy mentek el, hogy valamit megértettek a hangszer működéséből, amit eddig nem is gondoltak volna.
Nyilván ez a turisztikai részhez is tud majd csatlakozni, hogyha a templomtorony látogathatóvá válik majd a felújításnak köszönhetően, de itt akkor talán térjünk is át arra a speciális istentiszteletre, amelyet követhetnek a nem csak kis templomi gyülekezethez tartozók, mert ugye most ez a krízis helyzet, amit már részint említettünk, ez minden gyülekezetet érintett, így ugye a kis templomi gyülekezetet is, és átkerültek az Isten tiszteletek és az alkalmak az online térbe. Hogyan sikerül megvalósítani ezt, és hát nyilván egy olyan különlegességet is láthatunk, hogy láthatjuk az organistát, és külön hallhatjuk az orgonajátékot is, ami nem jellemző az online Isten tisztelet közvetítések alkalmával.
Úgy éreztük, amikor kialakítottuk az online Isten tiszteleteknek a tervét, hogy az orgona és az egyházzene azért is egy jelentős dolog itt az online Isten tiszteletekben, mert hogy valahogy az igei gondolatokat, az ige magyarázatokat akár egy irodában is nyugodtan el lehetne mondani, de az Isten tiszteletnek az otthonosságát, vagy az Isten tisztelet megteremtését, ez segítette, vagy ez erősítette meg. De igazából mi ugyanazt a liturgiát végezzük el az online Isten tiszteletben is, mint ami a templomban történne. És nekem magamnak is az a megélésem minden vasárnap 10 órakor, mintha templomban lennék, amikor nézem az Isten tiszteletet. Úgyhogy ez a vágyunk, ez a tervünk valósult meg ezekben.
Nyilván ez egy olyan kapcsolattartás, elég egyoldalú, ha mondhatjuk így, mert nem lehet belenézni a gyülekezeti tagok szemébe. És ugye hát felvételről is beszélünk, tehát, hogy nyilvánvalóan ennek van egy komoly utómunkája, nem egy élő bejelentkezés. De ettől függetlenül azért gondolom a gyülekezet mozgolódik, érdeklődik. Hogyan sikerül tartani velük a kapcsolatot?
Először az Isten tiszteletről mondanám, hogy nagyon-nagyon jó és szép volt látni azt, ahogyan eljutott még az idős korosztályhoz is az Isten tisztelet közvetítéseinknek a híre, sőt a lehetősége is. Nagyon kedves dolog az, amikor családtagok töltik le az Isten tiszteletet, és jutatják el az idősebb családtagjuknak azért, hogy ő is be tudjon kapcsolódni ebbe az itt folyó liturgikus és Isten tiszteleti életbe. Tehát ez egy olyan nagyon különleges dolog, hogy kézről kézre adódik, és nagyon, nagyon örülünk, van értelme ennek az Isten tiszteleti közvetítésnek. Hát ezen kívül, ami nagyon nagy dolog, hogy sikerült a biblia köreinket is zavartalanul végezni az internet terében, videócsetekkel végezzük, kétfajta videócsetet használunk erre, és ugye ahol korlátozás van, és a csoport nagyobb, mint a korlátozás, ott megpróbáltuk megbontani a csoportot, figyelve arra, hogy mondjuk a középkor fölött levő korosztály nem biztos, hogy tudja a legújabb chat alkalmazásokat telepíteni vagy használni. Nagyon izgalmas volt, és ezt nem csak a mi gyülekezetünkben, minden gyülekezetben hallottam, hogy nagyon izgalmas volt az, hogy segítették a fiatalabbak, vagy netalán a lelkészek is az embereket a telepítések abban, hogy sikerüljön bekapcsolódni, aki csak tud ezekbe a bizonyos bibliaórákba. Tehát itt egy olyan élő együttlétben vagyunk, ami nagyon sokat pótol most a személyes találkozáson. Hát ezen kívül pedig a telefonos kapcsolat, ami nagyon fontos. Nagyon jó érzés volt tapasztalni azt is, hogy a gyülekezetből fiatalok szívesen jelentkeztek, jelentkeznek most is arra, hogy idősebb gyülekezeti tagoknak segítsenek bevásárlásban vagy bármilyen szükségben. Ugyanakkor azt tapasztaltuk, amikor így ezt a felmérést elvégeztük, hogy kinek van szüksége, hogy ugye az embereink 90%-ának megoldott, vagy családtagon, vagy valamilyen szomszédon keresztül az ilyen bevásárlás, vagy bármilyen szükségnek a segítése.
Akkor végül is mondhatjuk, hogy a kis templomi gyülekezet ugyanolyan lelkesedéssel és lendülettel éli a gyülekezeti életét, mint a járvány okozta korlátozások előtt.
Igen, ugye, sajnos a nyugdíjas korosztály nagy része az, aki viszont nem tud bekapcsolódni ezekbe a terekbe, Sajnos a bibliaórákban sem jelentős méretű két nyugdíjas biblia körünk van, és hát ezekből a testvérek meg töredéke tud csak bekapcsolódni, úgyhogy velük sajnos csak a telefonos lehetőség maradt meg.
Esetleg lehet ez a most kialakult furcsa helyzetből adódó online bibliakör és egyéb alkalmaknak a hozadéka, hogy a fiatalok esetleg később ilyen módon bekapcsolódjanak a gyülekezeti életbe? Ugye sokat beszélünk arról, hogy konfirmálás után azért elmaradnak a fiatalok, és majd fiatal családosokként térnek talán vissza, ha visszatérnek, hogy ez lehet egy kapcsolattartási lehetőség akár?
Úgy érzem, hogy inkább most a figyelemfelkeltés, vagy a kapcsolat megteremtésére jó ez az internetes tér, vagy az online tér, de mi azért amellett vagyunk, hogy a személyes teret, a csoportot, a megtett utat, ami a gyülekezet felé, vagy az ifjúsági terem felé vezet, ezt semmi nem tudja pótolni. Én úgy hiszem, hogy a személyes kapcsolattartás továbbra is nagyon-nagyon előtérbe kell helyeznünk, mindenfajta internetes kapcsolattartás hátrányára.
Nyilvánvalóan egyszer visszazökken az élet, és ez teljes mértékben igaz, hogy a személyes kapcsolatoknak a hiányát szerintem már mindenki érzi, az is, aki esetleg nagyon szívesen el van a négy fal között otthon, annak is van, aki hiányzik már. Mivel készülnek most majd arra az időszakra esetleg, amikor már a korlátozások enyhülnek, vagy amikor már azt mondhatjuk, hogy végre fellélegezhetünk, és nem kell tartanunk a járványtól, van-e bármi a gyülekezeten belül, amivel egy kicsit újra köszöntik egymást a személyes életben?
Az a nehéz ebben a kérdésben, hogy nem tudjuk, hogy mi az az idő, amikor újra találkozhatunk, és hogyha mondjuk újra találkozhatunk, akkor az nem esik a korlátozás alá, mert hogy mindannyian vágyunk arra, hogy végre csinálhassunk akár egy olyan gyülekezeti napot, amikor korlátozás nélkül kötetlenül együtt lehetünk, akár egy Isten tisztelet után. Nekünk a pünkösd hétfő, ez hagyományosan már a 90-es évek óta, ez a bizonyos gyülekezeti nap, amikor így együtt vagyunk, nagyon reménykedünk abban, hogy ez június 1-én esne, hogy pünkösd hétfőn már így, nemfajta korlátozás nélkül együtt lehetünk. Mindenki nagyon vágyik rá.
A debreceni kistemplomról és a gyülekezetről Szakás György lelkipásztort hallották.